Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 107. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 107. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Dicsérjétek az Urat, mert nagy ő jó volta. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 226. énekünket énekeljük, a 226. dicséretünket mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvassuk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből a 15. verstől a 26. versig. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részében a 15. verstől a 26. versig ezt olvassuk. (Kül) és azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között, mondta, vala pedig ott együtt, mint egy 120 főnyi sokaság. Atyám fiai, férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendölt a Szentlélek Dávid szája által Júdás felől, ki vezetőjük lőn azoknak, kik megfogták Jézust. Mert mi közénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztály részét. Ez hát mezőt szerze hamisságának béréből, és alá zuhanván elhasadt középen, és minden belső része kiomlott. És ezt tudtokra lőn mindazoknak, kik Jeruzsálemben lakoznak. Úgyhogy az a mező tulajdon nyelvükön Akeldamának, azaz vérmezőnek neveztetett el. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban. És az ő püspökségét más vegye el. Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, kik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt, kelt, a János keresztségétől kezdve mind a napig, melyen fölvitették tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mi velünk egyetemben. Állatának azért elő kettőt, Józsefet, ki hivatik Barsabásnak, kinek mellékneve Justus vala, és Mátyást. És imádkozán mondának, te, Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, akit kiválasztottál, hogy elnyerje az osztály részét a szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévejedék Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. Sorsot vetének azért reájuk, és esék a sors Mátyásra, és a 11 apostol közé számláltaték. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát, és minden hallgatóját, és megtartóját. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, kinek kezébe van minden hatalom menjen és földön. Téged magasztalunk, aki eljöttél erre a földre, hogy megválts bennünket, bűnösöket, és úttá legyél a számunkra, akin keresztül a halálból az életre, a kárhozatból az örök életre találhatunk. Dicsőítünk téged, drága áldozatodért, amit a kereszten mutattál be ennek érdekében, és köszönjük te néked, hogy föltámadtál a halálból és élsz. És áldunk téged, mert élő úrként beszélsz hozzánk, szeretsz bennünket most is, és vonzod a mi szívünket, hogy utánad menjünk, legyünk a te követőid, térjünk te hozzá teljes szívünkből, lelkünkből. Köszönjük te néked, hogy a veled való élő kapcsolatot kínálod nekünk, és erre hívsz minnyájunkat ma is. Kérünk téged arra, hogy áld meg most Isten tiszteletünket. Áld meg minnyájunk számára, akik eljöttünk, és gazdagíts bennünket ismeretekben is, de a hitben is. Erősítsd meg a mi hitünket, üdvösségünk eszközét, és kérünk arra, hogy add, hogy az életünkkel követni tudjuk mindazt, amit mondasz nekünk. És ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói is. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, és egy szívvel, lélekkel fordulhatunk most te hozzád. Köszönjük te néked, hogy megoltalmaztál minket az elmúlt napokban. Köszönjük, hogy megőriztél és kirendeltél mindent, amire szükségünk volt, úgy testileg, mint lelkileg. Áldunk gondviselő hűségedért és jóságodért is. Kérünk, hogy dicsőítsd meg magad közöttünk, és mindazokon a helyeken, ahol ma a te imádóid, a te tisztelőid, követőid összejönnek. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg református egyházunk alapvető hitvallásából, a heidelbergi KT-ból mai napra eső részt.
Meg elcsendesül a templom. Említem, hogy a KT, ahogy haladunk sorban, az Atyafiúistenről történt tanítás után most áttér a Fiúistenről történő tanításra, és most két kérdést és erre adott választ hallgatjuk meg. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadított meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknek, önmaguknál vagy másut keresik? Nem, sőt, valójában megtagadják az egyetlen üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekesznek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik azt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, amit üdvösségünkre nézve szükséges.
Köszönjük szépen. Igehirdetésre készülve a 234. énekünket keressük elő, és énekeljük a második versével. A 234. énekünknek második verse így kezdődik. Jer világosság, ragyog fel nékünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. Istentiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 26. részéből olvassuk. Máté evangéliumának 26. részéből a 25. vers így szól hozzánk. Megszólalván Júdás is, aki elárulja vala őt, mondta, én vagyok-e az mester? Mondanéki, te mondád. Kedves testvérek! A 12 apostol közül az utolsóhoz érkezünk, Iskárióti Júdáshoz. Ő az, aki talán leginkább izgatja az emberek fantáziáját. Ennek bizonysága, hogy újabb és újabb Júdás magyarázatok látnak napvilágot. 2006-ban, húsvét előtt, nem véletlenül pont húsvét előtt, nagy port fel a National Geographic Júdás evangéliuma című ügye. Ez az irat a második századból származik, egy úgynevezett gnosztikus dokumentum, és e szerint csak Júdás értette meg Jézust. És tettével, hogy tudnélik elárulta, segített neki megszabadulni a testétől, ami a gnosztikus tanrendszerben minden rossznak a fészke, és a megváltás tulajdonképp az, hogy az ember szelleme vagy lelke kiszabadul a testnek, az anyagnak a börtönéből. Júdás tehát az árulásával voltaképpen megváltotta a szellem, lélek Jézust, lehetővé téve, hogy végre megszabaduljon testének börtönéből, és visszatérhessen a boldog, a magasabb rendű, anyagtalan szellemi létbe. Hát ez a gnoszticizmus tanrendszerével tökéletesen egybevág ez az interpretáció, de hát a Bibliával meg éppen szemben áll. Természetesen a National Geographic óriási pénzt kaszírozott ebből az ügyből, erről is szól tulajdonképpen ez a dolog, mellékesen pedig a Bibliának és a kereszténységnek a lejáratásáról, és fel kellett újra persze szólítani a keresztényeket, hogy revideálják a Júdás képüket, amit a Biblia alapján már ők kialakítottak, ne bélyegezzék meg Júdást a keresztjének, hanem éppen, hogy hát oldozzák fel, és kezdjék el dicsérni azért, amit ő csinált. Na hát ezt nem csak a National Geographic szerzői és úgymond szakértői szorgalmazták, hanem egy Robinson nevű protestáns teológus is, aki egy liberális teológus, ennek a könyvében elég sok fontos és jó dolgot is olvashatunk, viszont nem tudja megtagadni saját liberalizmusát, és azért a végén ezeket írja, meg lehet, Iskárióti Júdás is rehabilitációra szorul. Nem jött el véletlenül az ő ideje? A kereszténység rehabilitálta Pétert és Jézus családját, ergo kicsinyég következetlenségnek tűnik, hogy ugyanezt Júdással kapcsolatban megtenni nem hajlandó. Nem kellene ezt tennünk, olvasva, hogy megbánta tettét és visszaadta az ezüstöket, és öngyilkos is lett? Hát a protestáns liberális teológia ezt már évek óta, sőt már évtizedek óta így mondja. Sajnos itt is azt kell mondanunk, hogy a Bibliával szemben áll ez a kép, amit ők Júdással kapcsolatban mondanak. De a római katolikusok sem maradnak el, mert egy római katolikus szerzetes meg azt indítványozta, hogy Júdást avassák boldoggá, mert ő is részt vett a megváltásban. Mint ahogy például Mária is, meg sok egyéb más ember is. Hát nem Jézusnak egyedüli műve a megváltás, hanem abban egy csomóan segítettek neki, így Júdás is, hát megérdemli ő is, hogy boldoggá avassuk. Sőt, hát a boldogokból lesznek aztán a római katolikus szentek. Még lehet, hogy ugye ez is benne van a pakliban. De a teológusokon túl, meg a National Geographicon túl azért vannak még írók, költők, akik újra meg újra megpróbálják valahogyan magyarázni Júdást és a tettét is értelmezni. Mi most ezekben nem kívánunk már részletesebben elmerülni, hanem óhajtunk megmaradni a Bibliánál a legősibb és egyúttal a legmegbízhatóbb történeti forrásnál, és ebből próbáljuk meg kivenni Júdásnak az igazi arcvonásait. Nézzük először is, testvéreim, Júdásnak a nevét. Júdás neve a Jehuda, vagy magyarosan ugye Júda névből ered, ennek a zsidó névnek a görögös átirata, vagy görög átirata ez az ő neve. Júdásnak a neve azt jelenti, hogy az Úr vezet, vagy azt, hogy felemelt, felmagasztalt. Talán a szülei azért is adták neki a születésekor ezt a nevet, mert abban reménykedtek, hogy gyermekük tényleg az Úr által vezetett ember lesz, és az Úr által felemelt, felmagasztalt ember lesz. Éppen az a tragédia Júdásban, hogy talán senkit nem vezetett inkább a sátán, mint őt, és nálánál talán senki nem hullott mélyebbre. Szép jelentése van a nevének, de az élete nem állt összhangban a nevével, sőt, hát pont az ellenkezője lett az élete, mint amiről a neve prédikált. Egyébként a Júdás név akkoriban a zsidóknak olyan volt, mint a magyaroknak Attilának, vagy éppen Árpádnak a neve. Ősi név volt ez, a Jehuda vagy Júda név, Jákob és Lea negyedik fia volt Júda, ezt a nevet viselte aztán róla Izrael egyik törzse is, Júda törzse, aki elfoglalta aztán az ígéret földjének a déli részét. A zsidók már ennél fogva is ugye szerették ezt a Jehuda vagy Júda nevet használni. De Krisztus előtt 167-től 160-ig élt egy bizonyos Júda, vagy Jehuda Makabea, Júdás Makabeus, aki egy nemzeti hős volt, és egy eredményes lázadást vezetett az Izraelt megszálló szírek és görögök ellen. Tehát mint egy Kossuth Lajos nekünk magyaroknak, olyan volt a zsidóknak Júdás Makabeus. Júdás a nagy felszabadító hős, a nagy hazafi. Éppen ezért azok a vallásos zsidó hazafiak, akiről a múltkor is beszéltünk, az élóták gyakran nevezték a vezetőiket is Júdának vagy Jehudának, jelezve ezzel, hogy ők Júdás Makabeus szellemi örököseinek tekintik magukat. Tehát egy ilyen becsült és egy népszerű név volt ez a Júda vagy Jehuda vagy görögösen Júdás. Az Új Testamentumban egyébként 6 Júdással találkozunk. Ezek közül az egyik éppen Iskárióti Júdás. Nos, azért mondom ezeket a dolgokat, testvérek, mert ez egy megbecsült név volt abban a világban, hogy így mondjam. De Júdás ezt a nevet, ezt a megbecsült nevet, ezt bemocskolta. Hiszen valahányszor a Bibliában találkozunk vele, az apostol listákban mindig ott áll a neve mellett ez a kifejezés, hogy aki árulóvá lőn, vagy aki el is árulta őt, tudnélik Jézust. Neve ez a egykor megbecsült és tiszteletben álló név, ez összekapcsolódott az árulással, sőt az árulásnak már a szinonimája lett. Egyé vált az árulással, és nem csak a zsidók közt, hanem a nem zsidók között is. És ha máig azt mondjuk valakire, hogy te Júdás, akkor ezzel azt mondtuk, te egy áruló vagy. És megsértjük az illetőt ezzel. Ugye elgondolkoztam, testvérek, azon, hogy magunkról is mondjak valamit, hogy minket meg kereszténynek neveznek, ugye? És a keresztjén név az meg Krisztusnak a nevéből származik. Vajon, testvérek, mi nem mocskoljuk-e be sokszor a nevünket? A krisztusi nevünket, hogy így mondjam. Mert hogy úgy hívnak minket, hogy XY, és hozzátesszük mi magunk is, vagy mások is, hogy egy keresztjén ember. Református keresztjén ember, Krisztus követő. És vajon mi erre a névre, testvérek, a mi nevünkre, krisztusi nevünkre erre szégyent vagy gyalázatot borítunk? Sokszor, testvérek, illetve dicsőséget hozunk-e rá, vagy fölmagasztaljuk-e? Sokszor az a probléma, testvérek, a mai világban, hogy emberek, akiket keresztjénnek neveznek, vagy magukat keresztjénnek nevezik, abszolút máshogy élnek, mint amiről a nevük ügye prédikálna. Egyáltalán nem krisztusiak, egyáltalán nem keresztjének. A házasságuk, a beszédjük, a viselkedésük, a cselekedeteik, minden egyéb csak nem krisztusi, nem keresztjén. Magyarországnak a legnagyobb része ma ugye úgy mondják, hogy keresztjén. Mégis ennyi tolvajt, hazugot, parázna embert ritkán lehet találni a világban, mint amennyire most Magyarországon összejöttünk. A Krisztus nevéről neveztetünk pedig, ugye, keresztjén országnak. Hát hol vagyunk mi? Nem borítunk egy gyalázatot a Krisztusnak a nevére, akiről neveztetünk? Júdás is azt tette a nevével, amit tett, de mi mit teszünk a mi krisztusi nevünkkel? Hozzunk, testvérek, az Úr Jézusnak a nevére dicsőséget, és ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha Krisztusra figyelünk, ha engedelmesen és szeretettel követjük az ő akaratát a hétköznapi életünkbe. Így fényessé tesszük az ő nevét is, de a magunkét is egyébként. Tisztességet szereznek maguknak is azok, akik Krisztusnak tisztességet szereznek, mert az Úr tisztességet szerez nekik. Hát hozzunk dicsőséget Krisztus nevére azzal, ahogy szeretjük egymást, ahogy türelmesek vagyunk egymással, ahogy megbocsátunk egymásnak, ahogy az igazságot követjük, ahogy törekszünk szentül élni, ahogy a házasságunkat ápoljuk, vagy a gyülekezeti szolgálatainkat is végezzük. Hozzunk dicsőséget a Krisztusnak a nevére, legyen ez egy program a számunkra, és ne mocskoljuk be a mi dicsőséges és csodálatos Urunknak a nevét, akiről neveztetünk keresztjénnek. De térjünk vissza Júdáshoz. Júdás, testvéreim, a neve mellett hordoz még egy nevet, ugye ez az Iskarióti. Nagyon sok Júdás név volt, tehát akkoriban ezt megértettük az előbb, és éppen azért, hogy meg tudják egymástól különböztetni, ugye mellé tettek valamit, hát legtöbbször az apjuknak a nevét, vagy éppen a szülőföldjüknek a nevét. Júdással is ez a helyzet, a legvalószínűbb elgondolás az, hogy ez az Iskarióti, ez azt jelenti, hogy karióti férfi. Volt Júdában, Dél-Júdeában egy település, Keriot Hetzron, települése, Józsué könyvének a 15. részében is találkozunk vele, de mind a mai napig van egy Tel Kirjot nevű kis település Dél-Júdeában. Valószínűleg ez a Júdás innen származott. Iskarióti is férfi, Keriot, az a város neve, és Júdás. Júdás a Kerioti férfi, ezt jelenti a neve. Persze voltak más elgondolások is ezzel az Iskariottel. Volt, aki azt mondta, hogy ez az egyik arám dialektusban van egy ilyen szó, hogy Iskaria, ami árulót jelent, de ez egy későbbi kitaláció, tehát ezt, hogy úgy mondjam, már csak az evangélisták tették, úgymond Júdás neve mellé ezt a nevet, hogy érzéketessék, hogy ő volt az áruló, de ezt elszokták, leginkább elutasítják. Vannak olyanok, akik az Iskariótest a szikáriusoknak a nevével kapcsolják össze, a szikáriusoknak nevezték a zélótákat is. A szikáriusok név az egyébként a szika szóból, ami tört jelent, törösök, azt jelentette, ezek is ilyen merénylő terroristák voltak, hogy látta valahogy, mintha Júdás ezek közé tartozott volna, vagy ezek közül jött volna Jézus mellé. Vannak ilyen találgatások, de a legvilágosabb és a legegyszerűbb, hogyha elfogadjuk ezt, hogy ő egy Keriótból származó férfi volt, Júdás. Ez azt jelenti egyébként, hogy ő volt az egyetlen a 12 között, aki nem Galileából származott, hanem Júdeából. Tehát ez egy másik része Izrael országának. A többiekről láttuk és hallottuk, hogy ők már korábban is ismerték egymást. Javarészt barátok, ismerősök voltak, vala munkatársak voltak, találkoztak itt-ott, még Jézus követése előtt. Júdás az egyetlen, aki mint egy közéjük csöppen, egy másik ország részből. Családjáról csak annyit tudunk Júdásnak, hogy az apját Simonnak hívták, de többet nem tudunk a családi hátteréről, hogy volt-e anyja, élte, halt-e, testvérei voltak-e, milyen szociális körülmények között élt. Egyszerűen nem tudunk róla semmit. Úgy tűnik, hogy ő is egy egyszerű hétköznapi ember, aki valahonnan úgy oda keveredett ugye Jézus követőinek a táborába, ahonnan Jézus kiemelt és a tanítványát tette, de ő úgy máshonnan jött. Egy ilyen kívülállóként volt a 12 között. Ezt ugye nem éreztették vele nyilvánvaló módon, egyáltalán nem éreztették vele, de tudni illik ezt a dolgot Júdásról is. Tehát ennyit Júdásnak a nevéről. Lépjünk tovább most, és vizsgáljuk meg az ő kiválasztását. Emlékeztek arra, hogy az Úr Jézus elmélyülten imádkozott, beszélgetett az atyával, mielőtt a 12-t kiválasztotta a tanítványainak a nagyobb seregéből. Világos, hogy ez a Júdás már régebben ott volt Jézusnak a tanítványai között, követői között. Szinte 100%-ra mondhatjuk, hogy ő is egyike volt az akkoriban élő messiás váró zsidó hazafiaknak. Messiás váró zsidó hazafi. Ő is egy politikai szabadítót várt. Fájt neki, hogy a népe elnyomatásban, a rómaiak uralkodnak fölöttük, és várta, hogy jöjjön valaki, akit megígért az Úr, és felszabadítja majd a politikai elnyomás alól Izraelt. És azt gondolta, hogy bizony ez a názáreti Jézus lesz az, aki ez a felszabadító hős lesz, és aki kihozza őket az iga alól, és egy újra virágzóvá teszi a népüket. Először csak hallott róla, aztán utána elment oda, megkereshette, láthatta Jézusnak lélegzet elállító csodáit, ahogy hát most nem kell itt sorolgatni, hallotta az Úr Jézusnak az igaz és egyszerű tanításait, és azt gondolta ez a Júdás, hogy csak egy kis időkérdése, és Jézus mellett annyi ember fog összegyűlni, hogy el fogja tudni indítani a szabadságharcot. És az eredményes lesz, és ebből az egész dicsőséges dologból ő nem akart kimaradni. Tehát csatlakozik Jézus követőihez, és talán elmondhatjuk azt is rá, amit Péter apostol mondott egyszer Jézusnak, hogy íme mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Valószínűleg Júdás is ugyanezt mondhat el, ő is elhagyott mindent, és követte Jézust, ragaszkodott Jézushoz. Aztán Jézus imádkozik azon a bizonyos éjszaka, és Júdást is maga mellé veszi, mozgalmának, ha szabad így mondanunk, a legbensőbb körébe, a legmeghittebb közösségébe. A 12 közé. Jézus ezt a dolgot teljesen egyeztetve az atyával, tudatosan, szándékosan, akarattal döntötte így el. Fölmerül itt, hogy miért. Talán azért választotta Jézus Júdást maga mellé, hogy az árulója legyen. Azt gondoljuk, testvérek, hogy nem ezért, hanem azért választotta, hogy őt is körülvegye a kegyelmével és a szeretetével. Júdás ott lehetett Jézussal egészen közeli kapcsolatban, hallhatta őt, megkérdezhette őt bármiről, amit nem értett, beszélgethettek egymással, személyes közelségbe volt a Krisztussal, és tapasztalta és megélte ő is ugyanazt a szeretetet Jézus részéről, amit a másik 11 is megélt és megkapott Jézustól. Mert Jézus nem volt személyválogató, és egyaránt szerette mindegyiket, mind a 12-t. A Péter apostol, amikor már Júdás öngyilkos lett a végén, azt mondta, hogy közénk tartozott Júdás. Közénk tartozott, vagyis ez azt jelenti, hogy teljes jogú tagja volt a 12-nek. Részt vett a feladatokban, a fáradalmakban, örömökben, fájdalmakban, osztozott mindenbe a többiekkel. Egy volt közöttük. Talán Jézus nem tudta, amikor kiválasztott, hogy ő lesz az áruló. Azért szerette? Nem testvérek. Jézusról azt olvassuk a Bibliában, hogy ő tudta, hogy mi lakik az emberekben. Nem szorult rá, hogy bárki megmagyarázza neki, hogy Júdásban mi lakik, mert ő tudta, hogy Júdásban mi lakik. Sőt, azt is tudta, hogy ő lesz az árulója. János evangéliumának 6. részében olvassuk, hogy Jézus ezt mondja, vannak némelyek köztetek, akik nem hisznek. Mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. Jézus tudta elejétől fogva, hogy ki ez a Júdás, és tudta, hogy ő el fogja árulni. De Jézus mégis ezt az embert, ezt a Júdást is szerette. Később azt mondta róla, hogy ennek az embernek talán jobb lett volna nem megszületnie. És úgy is nevezi a főpapi imájában, hogy ő a kárhozat fia. Mégis ezt az ember, testvérek, az Úr Jézus legalább két éven keresztül ugyanúgy szerette. Ugyanazzal a kegyelemmel, irgalommal ölelte őt is át, mint ahogy a többi 11-et. Még amikor jön hozzá a Gecsemáné kertben, a csapatok élén, Júdás, mint az áruló, akkor Jézus hozzálép, és azt mondja, barátom, miért jöttél? Még ott is barátjának nevezi. Testvérek, Jézus tanítványait persze nem kell túl sokra tartanunk, a többieket se. Mert ezt a Júdást ugye már elkönyveltük valahova, de a többiekről azt gondoljuk, hogy azok nagyon különbek voltak. Hát azok se voltak különösebben különbek. Hát Jézus tisztában is volt azzal, hogy a belső köre az eléggé megbízhatatlan emberekből áll. Azt mondja Márk evangéliumában 14. részében, hogy mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjjelen. Mindnyájan. Mert megvan írva, megverem a pásztort és elszélednek a juhok. És úgy is lett, amikor elkezdődött Jézusnak a szenvedése, akkor mindenki elhagyta őt. Mindenki elhagyta őt. A Gecsemánéban elfutottak tőle, egyedül hagyják. Aztán ugye egyik-másikot az éj leple alatt, a sötétség leple alatt titokba követi, de az is minek, mert a főpap udvarába 3-szor elárulja, megtagadja Jézust. Tehát azok se sokkal, hogy így mondjam, már különbek Júdásnál. Azok se különbek. De Jézusnak azok is ugyanúgy sok szenvedést és fájdalmat okoztak, mint egyébként Júdás is. Jézus azonban mindegyiket szerette. Mindegyiket szerette. Ez a legérthetetlenebb dolog, testvérek, Jézusnak a szeretete. Jézus szerette azokat a tanítványait is, akikről tudta, hogy nem hagynak el. Sőt, lehet a végén még az életüket adják, értem. De szerette azt is, akiről tudta, hogy végül nyílt ellenségemmé válik. Jézus szerette ezeket az embereket, nem azért, amilyenek voltak, hanem mert szeretni akarta őket. Szeretni akarta őket. Ő mindenkihez szeretettel fordult, mert maga volt a szeretet. Ez döbbenetes, testvérek, hogy Júdás még maga se tudta, hogy mivé lesz ő tán 2 év múlva, de Jézus már akkor is szerette őt. Mi azt tanácsoltuk volna Jézusnak, ha tudjuk, mivé lesz Júdás, hogy Jézus, ettől az embertől óvakodjál, határolódj el tőle, ne beszélj vele, ne avasd be a titkaidba, küldd el magadtól és védjed magadat, mert el fog árulni. Aki azonban úgy szeret, ahogy Jézus, testvérek, azt nem lehet ilyenekkel befolyásolni. Jézusnak hiába mondtuk volna ezt. Jézus a szeretet maga vállalja a védtelenséget, amit az ellenségeinek a közelsége jelent. Vállalja éppen az ellenségeiért, hogy őket is szeretettel, türelemmel, irgalmasan karolja körül. Ezért van az, testvérek, hogy Jézusnak egyetlen egy árulója. Egyetlen egy ember, aki ellene fordult, nem védheti magát majd azzal, hogy én azért tettem, amit tettem, mert Jézus engem nem szeretett. Júdás se védheti magát ezzel, és egyetlen Júdás se védheti magát ezzel, testvérek, azóta se. Azért tettem, mert Jézus nem szeretett. Bosszúból tettem, mert igazságtalanul bánt velem, mert negatív diszkriminációt alkalmazott velem. Ő ingerelt maga ellen. Nem, testvérek, Jézus szerette Júdást. És mind a mai napig szeret bennünket is. Érthetetlen szeretettel közel enged bennünket magához, bár tudja rólunk, hogy kik vagyunk. És azt is tudja, hogy milyenek leszünk 1 vagy 2 év múlva. Mégis körül ölel bennünket az ő szeretetével. Mert nincs benne ma sem személyválogatás. Engem is, téged is ugyanúgy szeret. Nem azért, mert olyanok vagyunk, amilyenek, vagy nem tudom én, mi lesz belőlünk. Hanem azért, mert úgy döntött, hogy szeretni akar bennünket. Júdás tragédiája az, hogy éppen ő, akit Jézus feltétlen szeretete naponta átölelt, mégis vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Ez már Júdás tragédiája. És az ő élete, testvérek, ezzel példája lesz a kihagyott lehetőségeknek. Ott van 2 éven együtt állt Jézussal. Minden kérdést feltehetett Krisztusnak. Segítséget kérhetett volna, segítséget kapott volna Jézustól. A bűnei terhét levethette volna, és felvehette volna Jézusnak az igáját, de ő nem élt ezzel a hatalmas nagy lehetőséggel. Nem élt ezzel a lehetőséggel. Elkárhozott végül, mert nem hitt annak, akit Isten elétett, és aki szerette őt. Ott volt mellette, és mégis elveszett. Egy marék pénz annak idején jobban kellett neki, mint az, aki örök életet adott volna neki. Rossz üzletet kötött. Végül aztán még a 30 ezüstöt is elvesztette, de végül saját magát is elvesztette a kárhozatba. Tehát testvérek, ez egy olyan nagy figyelmeztetés nekünk, hogy lehet valaki Jézus szeretetének a tárgya. Körül ölelhet valakit Jézus a szeretetével, és az az illető mégis kihasználatlanul hagyja Jézusnak a szeretetét. És végül saját magának ártja a legtöbbet, mert magát a kárhozatba sodorja. Mert nem hisz Jézusban, és nem fogadja Jézusnak a szeretetét hittel és bizalommal. Óriási figyelmeztetés, testvérek. És azon kell gondolkoznunk, hogy nehogy véletlenül ez velünk is előforduljon. Hogy átölel már nem tudom én mióta bennünket Krisztusnak a feltétlen és érthetetlen szeretete. Mert ezzel ölel át mindnyájunkat. És mi ezt elfogadjuk, élvezzük is, örvendezünk is talán olykor, de nehogy közben a szívünk távol maradjon Krisztustól. Nehogy az legyen, hogy igazán nem fogadjuk el őt magát, megváltónknak és urunknak. Szeretete arra ösztönözzön, testvéreim, bennünket, hogy megtérjünk hozzá teljes szívünkből és teljes lelkünkből, és ne hagyjuk kihasználatlanul az ő irántunk való szeretetét. Egyikünk se hagyja kihasználatlanul. Végül, testvéreim, Júdás árulásáról még egy pár gondolatot hadd mondjak el. Láttuk a nevét, láttuk azt is, hogy Jézus a tanítványai közé vette és szeretettel ölelte őt át. Nézzük az árulását. Most Júdásról azt állapíthatjuk meg, hogy egy hosszabb folyamatnak a végén lett ő tulajdonképpen árulóvá. Erről a folyamatról talán majd egy következő alkalommal beszélünk. A folyamat végén azonban teljesen biztosan árulóvá lett. És az árulása abban állt, hogy Jézust tudta, hogy meg akarják ölni a zsidó vezetők, és a Jézust megölni igyekvő zsidó vezetőknek elárulta, hogy hol és mikor foghatják meg Jézust, a legkisebb feltűnéssel. A legkisebb feltűnéssel. Ő, amikor árulóvá lett, akkor átállt ugye Jézus oldaláról a Jézus ellenségeinek az oldalára, és velük együtt tartott, onnantól kezdve. Jézus ellenségévé vált. Nagyon jól tudhatta Júdás azt, amit Márk evangélista például ír, hogy az Úr Jézus ellenségei már korábban alkalmat kerestek Jézus ellen. A farizeusok, a Heródes pártiak, a főpapok tanakodtak, hogy hogyan foghatnák meg Jézust. Gyilkosságot terveltek, de a Jézusnak volt egy akkora népszerűsége, hogy nem lehetett őt, hogy így mondjam, nyíltan elfogni. Mert akkor azt mondják a főpapok is, hogy zavargás támad a nép között, ugye lázadás tör ki a nép között, ellenük is meg, és abból mindenkinek csak baja lesz. Minél kisebb feltűnéssel kell elfogni, és hát ebben nyújtott nekik segítő kezet Júdás. Júdás. Júdás, aki Jézus elfogatásának estején együtt volt Jézussal és a tanítványaival, mert együtt fogyasztották el a páskát, a ma felső teremben, ahogy olvassuk a Bibliában. Aztán Júdás onnan kijött, elhagyta azt a felső termet az úrvacsora szereztetése előtt, mert tudta, hogy Jézus miután befejezik majd azt a vacsorát, ott a felső terembe ki fog menni a Gecsemáné kertbe imádkozni. Ez volt Jézusnak a szokása, olvassuk más evangéliumokba, és Júdás tudta, hogy most is ez lesz a szokása, befejezik a páska vacsorát, és kimennek imádkozni a Gecsemáné kertbe, ahol nyugodtan, csöndbe lehet lenni. Tudta Júdás, hogy órákon belül kedvező alkalom kínálkozik majd arra, hogy Jézust feltűnés és ellenállás nélkül elfogják. Tehát oda kell vinnem a Gecsemánéba a katonákat, hogy elfogják. Távozik a vacsoráról, és elmegy a dolgára, elvégzi az árulását, És azt olvassuk, hogy amikor ő elkezdte ezt az egész dolgot, és véghez vitte, éjszaka volt. Van egy ilyen megjegyzés, János evangéliumának 13. része, éjszaka volt. Úgy elgondolkoztam ezen, testvérek, hogy éjszaka történnek így az árulások. Az éjleple alatt. A sötétségben követi el az ember az árulását. Mindig, mind a mai napig. Az éjleple alatt történik. Csak aztán mindig kitudódik. Mindig kitudódik. Azt hiszi az ember, hogy a sötétségben elkövetett dolgokról nem derül fél soha, de mindenki fog tudódni. Amit a sötétségbe visztek véghez, a háztetőkről fogják hirdetni. Júdás a sötétségbe követte, mégis mindenki tudja, hogy mit csinált. Jézushoz visszatérve úgy tette, hogy Júdás feltételezte, a vacsora után kiment tanítványaival a kertbe, zsoltárokat énekeltek, és ott elkezdődik az ő nagy harca, amiről ír az evangélium, kijönti szívét az atya előtt, lelkileg gyötrődik, mert fölveszi a bűnösöknek a bűneit, fölveszi azoknak az ítéletét, olyan lelki gyötrődésen megy keresztül, hogy vért izzad. Ráadásul hiába veszi maga mellé három leghűségesebb tanítványt, azok újra meg újra elalszanak, a többiek távolabb vannak tőle. Júdás pedig közben már jön a katonai csapattal, a papi fejedelmektől, a farizeusoktól, jönnek a katonák, valószínűleg egy több száz fő sokaság jön, és amikor Jézus túl van a lelki harcon, akkor már is ott vannak. És Jézus pedig ott átadja magát nekik. Átadja magát nekik. Hát sikerült viszonylag feltűnés nélkül, és nagyobb zavargás nélkül ugye elfogni Jézust, aztán elviszik és kezdetét veszi a leggyalázatosabb kivégzési procedúra, ami lezajlott valaha is az emberiség történetébe. Lényeg, hogy Júdás aztán utána eltűnik előlünk. Nos, ez az áruló Jézus mellől átállt az ellenfelek oldalára, és azokkal együtt Jézus ellen fordult. Miért minősül ez olyan súlyos dolognak, kérdezzük. Miért olyan súlyos dolog ez? Hát testvérek, talán azért, mert olyan személy, mint Jézus, nem volt és nem is lesz az emberek között soha. Egy olyan valaki, aki Júdást is annyira szerette, meg bennünket is annyira szeretett, amennyire, hogy az életét adta üdvösségünkért, Jézus a legcsodálatosabb személy, őt árult el Júdás. Sötétsége, Júdás sötétsége már éjfél. És árulása a legnagyobb bűn. Mert azt árult el, aki őt feltétlenül szerette, és akinél nincs csodálatosabb személy ebben a világban. Ma is a legsúlyosabb árulás, testvérek, az, amikor valaki Jézust elárulja, vagy Istent elárulja, és átáll mellőle valamilyen okból a sötétségnek, a rossznak az oldalára, és azzal együtt rátámad az Úrra, rátámad Istenre. Ez a legrosszabb árulás, testvérek, mert lehet sok egyéb mást is elárulni a mai világba. El is árulják az emberek. Elárulja a házastárs a házastársát. Eláruljuk az erkölcsi normákat, a barátságokat, szövetségeket, közösségeket elárulunk. Lelki testvéreket elárulunk, a Bibliát elárulhatjuk. Bibliai igazságokat, a hitet elárulhatjuk, a testvérünket elárulhatjuk, a hazánkat elárulhatjuk, sokféle dolgot el lehet árulni, szent dolgokat el lehet árulni, de a legsúlyosabb, amikor valaki az Úr ellen fordul, Jézus ellen fordul, Isten ellen fordul, aki őt feltétlenül szereti, és halálosan szereti. Persze manapság az emberek nem nagyon szégyellik ezeket az árulásokat, sőt, az árulás lassan eltűnik a negatívumok közül, és átkerül a pozitívumok közé. Isten és Jézus elárulása egyenesen a helyes és támogatott értékek közé kerül. Ez a valami, amikor valaki Isten ellen fordul, és Jézust megtagadja, ez a valami, amikor átáll az istentelenségnek az oldalára, bárhol és bármiben. Nem. Árulás ez, dehogy is. Erény. Ez erény, bölcs alkalmazkodás, tolerancia, nehéz helyzetekből kivezető út. Ez az árulás. Új neveket kell neki adni, és mindjárt egy pozitívummá változtatjuk az árulást. Pedig, testvérek, nevezhetjük akárhogy. Az árulás csak árulás marad. Az árulás marad. És itt megértjük azt, hogy Júdás bűne, testvérek, tényleg naponta ismétlődik. és mi magunk is árulói lehetünk Jézusnak. Mi magunk is árulói lehetünk Jézusnak. Pillanatnyi örömökért, élvezetekért, izgalomért, előnyökért, karrierért, emberek dicséretért, hamis békességért, 30 ezüstért nagyon is elárulhatjuk mi magunk is Jézust. Ellene fordulhatunk, az akarata ellen fordulhatunk, az értékei ellen fordulhatunk, az igéje ellen fordulhatunk, és átállhatunk a másik oldalra. Egy pillanat alatt, testvérek. Ez tűnik a nagy biznisznek. Ez tűnik mindig a nagy biznisznek. Jézusról, Istenről lemondani, és átállni a másik oldalra, és ellene, az ellene törőkkel egy táborba állni. Ez lesz nekünk a nagy biznisz, a nagy üzlet. Testvérek, ne mondjuk, hogy mi nem árulhatjuk el Jézust. Egyáltalán nem mondjuk. Amikor az Úr Jézus ott azon a vacsorán, ott a felső terembe beszélt az elárulójáról, akkor elkezdték kérdezgetni a tanítványok. Csak nem én? Valaki elárul. Csak nem én? Kérdezi mindegyik. Remegő ajakkal, remegő szívvel kérdezik, és lehet, testvérek, nekünk is ezt kell tenni, hogy nem azt mondjuk, hogy hát én nem árulnálak el Jézus. Egyáltalán én nem. Hanem inkább azt mondani, hogy csak nem én, Uram, hát nem én vagyok a te árulód. Nem én fordultam ellened, és álltam át valamilyen ilyen-olyan érdekekből mások oldalára. Miközben még mindig úgy tűnik, hogy melletted állok. Csak nem én. Ez nem, testvérek, ez nem személyiségtípus. Van, aki azt mondja, hogy vannak ilyen áruló személyiségtípusok. Dehogy is, testvérek, nincsenek áruló személy. Mindnyájan áruló személyiségtípusúak vagyunk, eredendően. Lehetünk lelkészek, férjek, feleségek, presbiterek, egyháztagok, tudósok, pedagógusok, nem tudom én kicsoda-micsoda emberek. A vérünkben van, testvérek, az árulás. És meg kell tanulnunk ezt elismerni, és a Zsoltárossal ezt mondani, hogy tarts távol a te szolgádot a szándékos bűnöktől, ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek és tiszta leszek sok vétektől. Az árulásra magát képesnek tartó ember tudja Jézus segítségül hívni. Uram, könyörülj rajtam és légy segítségül, hogy hű maradhassak hozzád. Adj erőt nekem ahhoz, hogy a 30 ezüstnek, meg a sikernek, meg a karriernek, meg nem tudom minek ellen tudjak mondani az életem adott helyzeteibe. És tudjak hozzád ragaszkodni, hozzád hű lenni. Adj nekem erőt erre. És Jézusnál van a bocsánat is, testvérek. Ha már magunkat áruláson kaptuk, és azon kapjuk, akkor mit csináljunk mi? Menjünk el, azt akasszuk föl magunkat? Nem ez a megoldás, hanem az, amit Péter csinált, hogy Jézus rendezte ezt a dolgot. Amit Júdás nem csinált, mi még megtehetjük. Oda fordulhatunk imádságba Jézushoz, és kérhetjük, hogy Úr Jézus, te légy segítségül nekem, és bocsáss meg nekem az árulásaimért. És adj erőt aztán, hogy hű lehessek hozzád. Olyan csodálatos, testvérek, és ezzel zárjuk most le a gondolatmenetünket, hogy mi ahhoz a valakihez mehetünk, aki soha senkit nem árult el Jézushoz. Az egyetlen, aki tiszta volt az árulástól, az árulás bűnétől, ő, aki mindig hű maradt, ugye az atyához is hű maradt, és azokhoz is hű marad, akik szeretik őt, és elfogadják az ő szeretetét. Ő hű marad. Benne nekünk soha nem lehet, és nem szabad, és nem is fogunk soha csalódni benne, ha rábíztuk magunkat. Jézus az egyetlen hűséges, az egyetlen, aki nem lett áruló. Akkor se lett áruló, ha belehalt. Nála van a bocsánat, és nála van az erő ahhoz, hogy hűek maradhassunk, és megtisztulhassunk az árulás bűnétől. Keressük őt ebben az ügyben, újra meg újra. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te szeretted az embereket, még az ellenségeidet is, ugyanúgy, ahogy a barátaidat. Mert nálad nem volt személyválogatás, és nincs ma sem. Dicsőítünk téged a te halálos és feltétlen, és érthetetlen örök szeretetedért, Urunk. Köszönjük, hogy ezzel a szeretettel noszogatsz minket arra, hogy ne áruloiddá legyünk, hanem hűséges tanítványaiddá. Látod, Urunk, mégis azt a sok-sok árulást, amit elkövetek, amit elkövetünk mindennapi életünk során. Könyörülj meg rajtunk, és bocsáss meg nékünk. Tisztítsd meg a szívünket, Urunk. és adj erőt, hogy ne kövessük el az árulást, sehol, semmilyen szintére, ne forduljunk ellened, ne forduljunk az igéd ellen, akaratod ellen, se szívünkbe, se szavainkba, se cselekedeteinkbe, se gondolatainkba. Könyörülj meg, hogy hűek maradhassunk hozzád. Erősíts meg bennünket, Urunk, akkor is, hogyha ez nehéz, ha fájdalmas, ha szenvedésekkel vagy halállal jár is. Tégy bennünket, Urunk, hozzád hűségessé. S tarts meg, Urunk, bennünket a hűségeseknek az útján. Urunk, megvalljuk, hogy egyedül Te tudod ezt megtenni. Vonj bennünket egyen-egyenként közel magadhoz, hogy hűséges tanítványaid lehessünk. Hogy nevedre dicsőséget hozzunk, és ne gyalázatot borítsunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is tanítottál bennünket, és kérünk, hogy áld meg a szívünkbe mindezeket az igazságokat. Kérünk, hogy tedd gyümölcsözővé hétköznapi életünkben a Te igédnek tanítását. Imádkozunk hozzád, Urunk, hálaadással most az édesanyákért. Köszönjük néked őket, saját szüleinket, szülőanyánkat is, és egyáltalán az édesanyákat. Kérünk téged, hogy munkálkodj az édesanyák szívében, hogy rád figyelő anyák lehessenek. Téged szerető, téged hűséggel követő édesanyák lehessenek. Kérünk, hogy tartsd meg őket, ha közöttünk vannak még, és áld meg az ő életüket. És ha nincsenek, akkor is hadd dicsőítsünk értük téged. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetünket, városunkat, egész népünket, hazánkat. Kérünk, hogy vonjál magadhoz minél több szívet, minél több lelket, és add, hogy hűséges követőiddé legyenek minél többen a környezetünkben. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Egy kis hátsó ajtót hadd kérjek most. Már hogy nyisd ki, Jóska, légy szíves. Testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Erről külön már most nem kívánok többet mondani. Amit külön szeretnék kiemelni, hogy május 12-én presbiteri találkozó lesz itt a gyülekezetünkben. 9:30-kor kezdődik és 13 óráig tart. Erre a presbiter testvéreket hívjuk és várjuk. Jönnek innen Szegedről, de más környékbeli városokból és településekből is, mert ez egy egyházmegyei presbiteri találkozó. Tehát szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a részvételre, de nem csak presbiterek jöhetnek egyébként, hanem minden érdeklődőt is szeretettel várunk. Tehát május 12-én szombaton 9:30-tól kezdődik. Hirdetem még azt, testvérek, hogy hát amint tudják is, anyák napja van, imádságunkban is röviden megemlékeztünk az édesanyákról, hát hadd köszöntsem innen is a közöttünk lévő, vagy éppen közöttünk nem lévő édesanyákat. Isten áldását kívánom mindannyiuknak az életére, otthoni munkájára, gyülekezeti szolgálataikra. Az Úr kísérje továbbra is gazdag áldással az életüket. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük el, a 461. éneket, 461. énekünket. Énekeljük el mind a 6 versével, és utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. A 461. énekünk így kezdődik, bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem.